Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg esti együttlétünket 300. számú dicséretünket kikeresve és énekelve, annak minden versét. 300. dicséretünk első verse így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Csak meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a békesség tanácsában még örök időknek előtte, mielőtt a teremtés munkáját elkezdted volna, mindent megelőzően döntéseket hoztál a Szent Háromság tanácsában. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus kereszt haláláról, és mind arról is, amit ez a kereszt halál jelent a benne hívőknek megszületett a döntés. Hadd köszönjük meg, akik hallhatjuk a te beszédedet, hogy a kiválasztásunk is ott történt. Dicsőítünk és magasztalunk, Úr Jézus, hogy az időnek teljességébe kibocsátatva az Atya által eljöttél. Egészen emberré is lettél. És veled együtt eljött a nagy hét. Köszönjük, hogy annak híradását olvashatjuk, hallhatjuk és belecsodálkozhatunk. És köszönjük, ha lelked ki tudja munkálni bennünk, hogy hálás szívvel tanulhassunk is belőle. Kérünk, szóld ma is, most is, készülődésünkben az örömhírt, az evangéliumot. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, a Máté evangéliumából két helyről is olvasom a mai igemagyarázat alapigéit. Először a 26. részből, a 30. verssel kezdődő és a 35. verssel bezáródó részt, és aztán a 69. verstől a fejezet végéig a 75. versig. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ekkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondanéki, ha mindnyájan megbotránkoznak Isten, néki Jézus, bizony mondom néked, ezen a szakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. És hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter pedig kint ül az udvaron, és hozzámenvén egy szolgáló leány ezt mondta neki. Te is Galilea beli Jézussal voltál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadta ezt mondva, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott levőknek. Ez is a názáreti Jézussal volt. És ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és ezt mondták Péternek, bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólalt. És megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondotta néki, mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan keservesen sírt. Kedves testvérek, Jézus szenvedés történetében az Isten szent lelke felvillant arcokat úgy, hogy hosszan nem időzik aztán azzal az arccal, azzal az élettel az evangéliumi elbeszélés. Csak felvillant
Isten szent lelke a történet olvasása, hallgatása közben egy-egy arcot. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Isten lelke egy-egy embernek a személyét, mintha nagyító alá tenné, kinagyítja úgy az evangéliumokban, hogy az az érzésünk, hogy központi szereplővé akarja emelni Isten lelke azt a valakit. Van, akiről csak egy villanás látszik a szenvedés történetben, mint annak részese. És van, akit úgy kinagyít az evangélium. Isten lelke. Nyilvánvalóan azért, mert annak az élete üzenetei az örök újra és újra születő és az evangéliumot olvasó népek, generációk számára fontos üzeneteket hordoz. Maradandó üzeneteket hordoz. Amikor így a Szentlélek felnagyítja, szinte központba helyezi, a figyelmünket oda vezeti, annak az a lényege, hogy az életén, a szavain, a tettein keresztül, ami miatt kinagyítja a képet, és fontossá teszi a számunkra, azon keresztül arra akar rávilágítani, hogy azt teszi érdekessé ezt az embert, ahogy a passióban Jézushoz viszonyul. Azt teszi fontossá a kinagyítását. Hogy hogyan is viszonyul Jézus Krisztus szenvedéséhez, a nagyheti eseményekhez. Ezért fókuszba kerül. És ezeknek a kinagyított arcoknak, életeknek, hangsúlyossá tett sorsoknak a Jézushoz való viszonyulásában nagyon mély, komoly üzenetek vannak a mi számunkra is. Ilyen kinagyított, ilyen koncentrált fény vetül Júdásra, akiről tegnap este volt szó. Nem véletlenül történik, hogy Júdás egy olyan szereplője a passiónak, a szenvedés történetnek, akinek az életén keresztül Isten lelke örök időkre nézve komoly tanításokat hagyott rám. Júdás neve az árulással van összekötve. Ez a szó, ez a fogalom, hogy árulás, ez Júdáshoz van kötve. Használjuk is a mindennapi beszédünkben is. Hallhattuk tegnap, hogy ennek a Júdásnak az árulása mögött a csalódása húzódott meg. Csalódott Jézusban. Nem azt várta, hogy Jézus az lesz, akivé lett. Más gondolt Jézusról. És szerette volna Jézust arra felé mozgatni, hogy olyanná legyen, ahogy ő gondolta, hogy ilyen lesz Jézus. De nem így történt. Csalódott Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, fontos megjegyzése az evangéliumnak az, hogy Jézus még időben figyelmeztette Júdást. És az első olyan gondolat, ami mellett szeretném, hogy egy egész kicsit leparkoljunk, hogy Júdás drámája az, hogy a figyelmeztetés ellenére megmaradt a szándékainál. Erre szeretnék most először egy pici kis figyelmet kérni. Vigyázz! Ha Jézus figyelmeztet valamire, akkor ne maradj meg annál a szándékodnál, hogy akkor is megcsinálod. Jézus azért figyelmezteti Júdást, hogy annál a szándékánál, amelyik ott van már a szívében, ne parkoljon le, mozduljon ki onnan. Vigyázz testvér, ne maradj meg annál a szándékodnál, amelyre nézve Jézus világos figyelmeztetést mond. Annak a vége, ha ott maradsz, egészen júdási sors lehet. Húzzuk ezt most egy kicsit alá. Annyi szándék vezérel bennünket, amikor valamiben világossá teszi Isten, hogy ne, akkor ne maradj meg a szándékod mellett. A szeretet jelével, csókkal árulta el Jézust. Olvastuk és hallottuk tegnap is. Ugye itt már árulkodik az egész egy kettősségről. Hogy belül már szakított Jézussal a csalódása miatt. Kívülről pedig huncut módon úgy viselkedik. Hiszen a csók, a szeretet jele, mintha szeretné Jézust. Ezért is mondja neki Jézus, hogy Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Éppen a szeretet jele teszi igazán árulóvá. Ezért hangsúlyozza ki Jézus. Csókkal? Miközben belül már eldöntöttél mindent, hogy elárulsz engem. Ugyanakkor testvérek, az is elhangzott tegnap, és örülök neki, hogy elhangzott, de hadd húzzam alá és erősítsem azoknak a kedvéért is, akiknek nem volt lehetőségük itt lenni, hogy őszinte, mély és igaz bűnbánata van Júdásnak. És biztos vagyok benne, és itt is húzzunk meg egy vonalat, biztos vagyok benne, hogy nincs ebbe a templomba olyan, akinek nem volt már ilyen, őszinte, mély és igaz bűnbánata. Akkor hogy létezik, hogy öngyilkos lesz? Hogy létezik az, hogy valakiben Jézus által is elismert és elfogadott, őszinte mély bűnbánat van, és nem bűnbocsánat lesz belőle, nem megtisztulás, nem belső békesség, hanem egy rettenet. Nem ismerős? Hogy valamiben őszintén bánod már, amit tettél, és nem lesz belőle békesség. Nem lesz belőle szabadulás. Nem lesz belőle gyógyulás. Rosszabb lesz az újabb állapota az embernek, mint volt az előző. Kedves testvérek, azért, mert Júdás azokhoz ment, akiktől a pénzt kapta, akik Jézus gyilkosai. Mit várt, hogy Jézus gyilkosai meg fogják bocsátani a vétkét? Hát volt hozzá joguk, hatalmuk, lehetőségük. Nem. Lett volna egy másik lehetőség, amit sokan kimondanak. Hogy megbocsát Júdás önmagának. De ilyen nincs. Nem tudsz megbocsátani magadnak. Hiába mondják. Bocsáss meg magadnak. Nem lehet. De volt egy harmadik lehetőség is. Ahhoz menni, aki megbocsátott volna neki. Valóban. És az Jézus. Én nekem teljes a bizonyosságom abban, hogyha Júdás Jézushoz ment volna. A 30 ezüstpénzes áruló szívével, az őszinte bűnbánata után Jézus megbocsátott. De rossz helyre ment. Rossz helyre ment. Hogy szoktuk elintézni, testvérek? Amikor a bűnünk ránk terhelődik, és bánjuk. Hova visszük? Mit csinálunk vele? Azt gondolta, Júdás megoldotta az öngyilkossággal a dolgot. De nem. mert a Jézus előtt bűnbánatot nem tartó szív a bűnét viszi halála után Jézus elé. Még az öngyilkosságba se lehet elmenekülni a rendezés egyetlen helyétől, és az Jézus. Ma, kedves testvérek, a Jézus pasiójának egy másik kiemelkedő szereplőjéről szeretnék négy rövid üzenetet elmondani. Ez a másik szereplő Péter. És most, miközben felolvastam az igét, vettem észre, amit eddig még soha, és most rögtön elmondom azt, amire nem készültem, és nem is gondoltam, de az ige olvasása, ahogy letettem a Bibliát, elém villant. Hogy Péter, aki nem áruló, hanem tagadó, a bűne után sírva megy el, Júdás meg a bűne után öngyilkosságba megy el. Mekkora különbség. Hogy megyek el, ha Jézus előtt álltam? Péter összetöri, ami történik, és zokog. És úgy megy el. Nos hát, azzal kezdődik ennek a Péternek a tagadása, hogy Jézus egy igét mond, előtte egy bevezető mondatot, és azt mondja, hogy ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok én bennem. Aztán egy zakariási igét idéz, és figyelmezteti Pétert. A kimondott igén keresztül figyelmezteti Pétert. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Ezen az éjszakán ti mindnyájan meg fogtok botránkozni én bennem. És megszólal Péter, és azt mondja, hogy én. Egy Péter, olyan nincs. Jézus még tovább viszi. Bizony mondom neked, ezt már csak neki mondja. Ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Micsoda, mondja Péter? Hát én, ha meg kell halni veled, arra is kész vagyok. Nos, kedves testvérek, amikor ez a párbeszéd lezajlik Jézus és Péter között, tudjuk, hogy a történet vége az, hogy Péter megtagadja Jézusát. De most egy pillanatra arra kezdjünk el figyelni, aztán visszatérünk Péterre, hogy ekkor már a nagyheti események hihetetlenül felgyorsultak. Egyik esemény a másik után történik, egyik történés a másik után zajlik, és azt látjuk, hogy Jézus a sodró alkalmak, események közepette milyen felkészült. Milyen nyugodt, hogy nem igázzák le azok, amik történnek körülötte. Nem ejtik kétségbe. Nem sodorják el. Milyen gyorsan el tudnak bennünket sodorni események az életünkbe, egyik percről a másik. Valami váratlan történés. Valami hirtelen, amire felkészületlen vagyok, bekövetkezik. Akár egy hír formájába, akár személyesen velem. És kiderül a sokféle készületlenségünk. És hogy tudnak bennünket az események elsodorni, elvinni? Jézus nem tudták. Pedig minden körülötte zajlott. Majd beszélek arról valamelyik este, hogy hogy rendezi meg a sátán ezt az egész nagy hetet. Félelmetes forgatókönyvet ír. De Jézus nem tudja elsodorni semmit. Minden arra van kihegyezve, hogy Jézust elsodorja, onnan, amin végig akar menni. De semmi nem tudja. Jézus felkészült mindarra, ami történik, és ennek az a lényege, hogy mindig az Atya akaratához igazodik. Ahhoz, ami megvan írva. Vagyis benne marad az igében mindig Jézus. Ezért rendíthetetlen. És mi azért vagyunk könnyen megrendíthető, könnyen elsodorható. Mert nem élünk benne az ige, az Isten akarata erejében, hatásában, ezért bennünket hamar elvisz más. És kiderül, hogy nem vagyok igeileg felkészül. Ezért sodorhatnak a dolgok. És sodornak is. Kedves testvérek, itt bár a sátán óriási műsort rendez ezen a héten, Jézus mégsem tehetetlen szemlélője az eseményeknek. Nem tehetetlen szemlélője Júdás árulásának. Nem tehetetlen szemlélője Péter tagadásának. És semminek nem tehetetlen szemlélője. Nem is áldozata. Jézust az vezérli végig, hogy igazodik az Atyához. Igazodik az Atyához. Mintha a kezébe lenne egy műszer, amelyikkel mindig az Atyára tájol csak. Az Atya kijelentésére, az igére. Egészen csodálatos módon. Kedves testvérek, figyelmeztetés és tanítás számunkra, hogy a mindenkori Jézus tanítvány dolga az, hogy hallja meg Jézus szavát, higgye el, és igazodjon hozzá. Persze világos, hogy jól kell érteni az igét, ha az igéhez akarok igazodni. Hogy kell jól érteni az igét? Nem vagyok teológus, mondhatod. Nem ismerem igazán a Bibliát, mondhatod. Nem vagyok dogmatika tanár. Hogy kell jól érteni az igét? Na tanuljuk meg akkor. Egyféle dolgot jelent jól érteni az igét. Magamra ír. Az érti jól az igét, aki magára érti. Hogy nem a szomszédról van szó, nem egy kedves ismerősömről, nem egy régi bibliai történetről, nem kortörténeti vagy történelmi érdekességről van szó, hanem róla. Mindenki rosszul érti az igét, aki nem magára. Ma este is. Jól pedig az érti Isten igéjét csak és mindig jól érti, aki magára érti. Magára érti. De sok rosszul értett ige van már mögöttünk. Nem gondoltuk, hogy ez rólam szól. Akkor mindig rosszul érti. Jól érteni az igét nem azt jelenti, hogy komoly teológus tudományokkal rendelkezem. Gondolod, hogy Péter, Jakab, János meg a többiek nagy teológusok voltak, egyszerű alászemberek voltak. Jól érteni az igét azt jelenti, hogy mindig magamra értem, rólam van szó. Aki nem vonatkoztatja magára az igét, és így nem veszi komolyan, az biztos bukást jelent és tagadást. Aki nem veszi magára az igét, nem veszi komolyan, hogy rólam van szó, abból mindig bukás lesz és tagadás. Jézus elmond Péternek előre mindent, bibliai igét idéz, figyelmezteti, és Péter nem veszi komolyan. nem hallja meg igazán. Nem veszi komolyan. És amikor nem magamra nézve hallgatom az igét, akkor az életemben abból bukás lesz. És Jézus tagadás lesz. Hősködik. Magabiztos kijelentéseket tesz Péter. Önhit, magára épít. Magára épít, mint aki magába jobban bízik, mint Jézus szavába. Jézus azt mondja, ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem minnyájan. És így lett, megbotránkoztak bennem minnyájan. És Péterben előre tör az ős természete, egy ilyen hősködő fajta volt ő. És ezt az ördög tudta, és könnyen meg is lovagolta. Péter alá csak a hősködést kellett alátenni, és már vágtatott is a Parnaszus felé. Ez volt az ős természete. Magabiztos és elbukik. Jézus szava figyelmeztetése, előre, mindig előre mondott igéje, megalázkodása és önmagam megismerésére akar elvezetni. Ha nem veszem komolyan, akkor könnyen elsodródom, és tagadóvá leszek. Vegyem komolyabban Jézus felkészítő szavát, és ne magamban higgyek. Péter nagyon hit magába. Óriási bukás lett a vége. A második üzenet így hangzik, hogy Péter még nem ismeri magát, és nem tudja, mire képes a szíve, de Jézus ismeri és szeret. Péter nem tudja még, hogy milyen a szíve, de Jézus jól ismeri kedves tanítványát, és szereti. Péter olyan ember volt, aki azonnal kimondta, amit akkor érzett és gondolt, nem mérlegelt. Megbotránkozott. Én nem botránkozom meg. Elárulsz, én meghalni is kész vagyok, nem is gondolkozik. Jön ki belőle azonnal. Semmi nem úgy történt, ahogy magáról gondolta. Semmi. Semmi nem úgy történt. Vajon ma más Péterei vannak Jézusnak? Mint az a Péter? Vajon Jézus mai tanítványai más Péter? Mint az a Péter? Nem vagyunk tele hősködő önbizalommal. Ó, Istenem, hányszor hallottam életemben, nem csak a konfirmáció fogadalom tételkor, hogy az én egyházam urához halálomig hű leszek. De hányszor hallottam, én hűséges maradok a templomhoz, a gyülekezethez, hűséges az Isten igéjéhez, az imádkozó életem hűséges marad Jézushoz. Hol vannak? Hol vannak? Hányan hősködünk kifelé, befelé, hogy rám számíthat az Isten? Én nem olyan vagyok, mint mások. Péter úgy gondolta, hogy ezt mindenkinek el lehet mondani, hogy megbotránkozik, meg elárul, csak ő neki nem. Jézus mai Péterei, mai tanítványai, mai követői épp úgy nem tudják, hogy mi van a szívünkben, mint ahogy Péter sem tud. Nem tudta, hogy mi lakik a szívében. Testvérek, én se tudom, hogy mi lakik a szívemben. És más se tudja, senki nem tudja, hogy mi lakik a szívemben. Mert családabb a szív mindennél, és gonosz, Kicsoda ismerheti meg? Senki. Csak Jézus ismerte igazán Péter szívét. És szerette volna józanítani. Szerette volna alázat felé vezetni. Hogy Péter, nem tudod, mi lakik a szívedbe. Úgy megbotránkozol. Háromszor csak úgy fröccsen ki a szádból. Végül mocskos káromlások közepett, hogy nem tudom, ki ez a Jézus. Nem tudod, Péter, mi lakik benned. De én tudom. De én tudom. Jézus nagyon jól ismeri a tanítványait. Bennünket is, hogy mi lakik bennünk. És tudjátok, amikor szól, szeretne önismeretre elvezetni. És óv minden ítélkezéstől. Mert vajon, aki a saját szívét se ismeri, Isten ígéje szerint, hogy ismerhetné a másik? Ha azt nem tudom, hogy az én szívemben mi lakik, hogy tudhatnám, mi lakik a másik? Csak ha Jézus megmondja, megmutatja. Hát megmondta Péternek is. Megbotránkozol, és megtagadsz. Ez lakik Péter a szívedben. Tükröt tartott elé. Amikor Isten tükröt tart elénk, akkor magunkra ismerhetünk. Összetörhetjük a tükröt, attól még olyanok vagyunk, amilyen tükröt elénk tartott az Úr. Bedughatjuk a fülünket, elhagyhatjuk a templomot, elmehetünk Istentől messze, attól nem leszünk más. Jézus nagyon-nagyon jól ismeri a mai Péterek szívét is. És hogyha elmerem fogadni, amikor ő tart tükröt elém, akkor megismerhetem én is, hogy mi lakik a szívemben. De csak Isten tisztelete előtt tegnap itt egy férfi emberrel egy pár szót beszélgettem, és nagyon örültem. Valaki szólt, hogy itt ül bent, és egyedül van, és szeretne beszélgetni, és szívesen beszélgettem vele. És olyan őszinte volt, amiért nagyon becsülöm, hogy arra gondolt, hogy ő olyan, ahogy ő érzi magáról. Amit ő gondol, érez belülről. Aszerint alakítja ki a véleményét, és úgy gondolkozik magáról, amit ő magába kigondol. És aztán kiderült néhány nagyon szomorú élethelyzete. Nem olyanok vagyunk, ahogy mi érezzük meg, gondoljuk magunkról. Péter úgy gondolta, ő álhatatos, kitartó, hűséges, soha meg nem tagadja, soha meg nem botránkozik. Így néz ki egy Jézus tanítvány. Így nézhetne ki. És aztán eljött a pillanat, hogy pont az ellenkezője történt. Van itt egy csodálatos biztatás, testvérek, hogy Jézus akkor is vállalta ezt a bukott és magabiztos hősködő Pétert, amikor megtagadta Jézust. Vállalta. Ő is megtagadhatta volna Pétert. Oka is, joga is volt Jézusnak hozzá. De nem tette. Mert szerette Pétert. Mert szerette Pétert. Kedves volt. Tudta, hogy mi lakik a szívében. Tudta, hogy mit fog csinálni. De azt is tudta, hogy ott a főpap udvarában, a háromszori tagadás után egymás szemébe fog. Jézust viszik el, Péter éppen föláll a tűztől, és Jézus ránéz. Nem buktatja le, nem mondta neki, hogy szervusz Péter, örülök, hogy itt vagy te is. Hát most tagadta le háromszor egymás után. Nem tudom, ki az. És Jézus csak ránéz, a szelíd szemű Jézus. És Péter keservesen sírni kezdett. Jézus tudta, hogy ki ez a Péter. És tudta, hogy Péter szégyelli magát. Most születik a szíve újjá. Bánja, hogy úgy gondolkozott magáról, ahogy gondolkozott. Bánja, hogy az ős természetű ilyen hősködő. Bármilyen jó szándékú, de hősködő. És összetört. Jézus semmit nem szólt, csak nézte. Összetalálkozott a tekintetük, és megszületett az új szövetség első ember. Azon az éjszakán, könnyek között. Még két dolgot mondanék, de lehet, hogy csak az egyiket mondom el. A harmadik üzenet így szól, hogy a hangadó Péter hat a többi tanítványra is. Péter hangadó volt a 12 között. De azt magunk is tudjuk, hogy a rossz, az mindig hamarabb hat, mint a jó. A rossznak mindig előbb van társa, mint a jónak. A tanítványokra is előbb hat a rossz. Azt olvastuk, hogy amikor Péter azt mondja, hogy semmiképpen meg nem tagadnak téged, én semmiképpen, és így folytatódik, és a többi tanítvány is ugyanezt mondta. Hát, ha Péter a hangadó azt mondta, hogy nyet, rám számíthatsz, erre megszólalt a többi is, ránk is, hogy folytatódik a történet. És akkor elszaladtak mind. A hangadó elől, a tanítvány sereg utána. Emlékeztek arra is, amikor húsvét után Péter csalódott szívével azt mondja egyszer a tanítvány társainak, hogy én visszamegyek halászni. Hogy válaszolnak a tanítványok? Mi is veled megyünk. És amikor Jézus kimegy a Tibériás tenger partjára, ott találja őket nyolcad magukkal. Péter meg még hét tanító. Péter a hangadó. Követik a példáját. Hatott a tanítványokra a példája, a szava is, meg a tette is. És itt az vált üzeneté, testvérek, hogy vigyázz a példádra, hogy hogyan hatsz a másikra. Vigyázz a példádra. Hogyan hatsz a másikra? Péter hatott a tanítványokra. A hősködésével is, a tagadásával is, az engedetlenségével is. Úgyhogy bűnbánati hét lévén csendesedjünk el majd e fölött. A példáim vétkei. Hatnak a példáim. Hogyan hatottam másokra? Hát nagyon el kellett csendesedni felettem. Hogyan hatottam másokra? A szavaim, beszédeim, cselekedeteim, életvitelem, én magam. Tényleg hogyan hatottam? Jött valaki Jézushoz közelebb? Vagy menjünk el mind halászni,
és elmentek messze. Hogyan hatott a másokra? Lehet, hogy csak a beszédemmel, lehet, hogy a hősködésekkel, mint Péter, de hatott rá. Péter nem tagadta meg Jézust. Abban az értelemben semmiképpen nem, ahogy tagadásnak foghatom föl azt, amit Júdás tett, és mégis csak megtagadta Jézusát. Összetört szívvel, sírva, de csak kimondta. Kedves testvérek, Jézus figyelmeztette és szembesítette önmagával. Igyekezett önismeretre vezetni ezt a Pétert. De nehéz dolog ez velünk. De nehéz dolog. Hány péteri tagadás, bukás van mögöttünk, és hallgatjuk az igét, és Isten figyelmeztetését, hogy az életem példája az hat másokra. És milyen ritkán történik meg, hogy megváltozik az ember élete, és jó értelemben hat másokra. És az utolsó üzenetet csak megemlítem, hogy Péter tagadása veszélyes helyzetben történik, és veszélyes helyen történik. Olyan helyen, ahol Jézust nem szeretik. Olyan helyen, ahol Jézust elítélik. Olyan helyen, ahol Jézus nem népszerű. Olyan helyen, ahol Jézust éppen kivégezni készülnek. Ezért nem mindegy, hogy hova ülök le. Kiknek a tüzeinél melegszem. Kiknél rakok fészket. Kikkel barátkozom. Nem mindegy. Jézus ellenségeinek a portáján mindig veszélyes tartózkodni. Veszélyes, mert félti az ember magát, és fél attól is, hogy lelepleződik. Félti magát, és fél attól, hogy lelepleződik. És félelmében hazudik. Péter háromszor is hazudott. Nem ismerem őt. Nem meri vállalni a Jézussal való közösséget. Nem meri vállalni. És ebben is van egy fontos üzenet, testvérek, hogy tudják-e rólam, vállalom-e mások előtt, hogy közösségem van Jézussal. Idegen tüzeknél ülve sokkal nehezebb. Mert fél az ember és félti magát. Nem meri vállalni a Jézussal való közösséget. Mert Jézus itt nem volt népszerű. Nem szolgáltatta ki Jézust, mint Júdás, de magát sem merte kiszolgáltatni Jézusnak. Miközben Jézus kiszolgáltatta önmagát az ellenségeinek is. Jézusnak ezzel befejező két tanítványa is vizsgázott a nagyheti passióban. Az egyik áruló lett, a másik tagadó. Hát, hogy mégis van kereszténység? Ha a többiről meg azt olvassuk, hogy mind elfutottak. Bátran elfutottak. Hogy mégis van kereszténység. Az annak köszönhető, hogy ebben a történetben, a passió történetében van egy férfi, aki az Istentől jön, és aki győztes harcot vív. Ezért létezik kereszténység. Holnap erről a férfiről fogok beszélni, Jézusról. És arról, hogy ennél sokkal nehezebb élethelyzetben, mint ez a két másik férfi, Júdás és Péter. Hogy vívott Jézus önmaga fölött is győztes harcot, hogy ma itt üljünk a templomba, hogy ma azt mondhassuk, hogy én keresztény ember vagyok. Holnap erről a győztes férfiről fogok szólni. Az ő fénye a legnagyobb, még akkor is, amikor sötét lesz a földön. És azóta is Jézus fénye a legnagyobb. A passió is róla szól, az egész Bibliád róla szól, az egész kereszténység róla szól. Minden róla beszél. Aki hűséges volt, mind halálig, még a keresztfának haláláig is. Dicsőség legyen néki. Imádkozzunk. Milyen nehéz lehetett neked, Urunk Jézus, olyanokkal együtt élni éveken át, együtt járni, együtt gondolkozni, beszélni, akik pont olyanok voltak, mint az a 12. És milyen nehéz neked a mai tanítványokkal. Köszönjük, hogy az az egyetlen esélyünk, hogy neked van hatalmad újra és újra győzni a tanítványaid életében is. Helyre állítani őket, a helyükre állítani őket, és életnek beszédét adni a szívükbe és szájukba. Hisszük, hogy mi vagyunk a mai tanítványaid. Könyörülj meg rajtunk. Tegyél bennünket szabaddá a megkötöző ős természetünktől, a rossz példáktól, a hangoskodástól, a magabiztosságtól, amikor magunkra számolunk és nem benned hiszünk. Szeretnénk újra átélni azt, hogy szabadító vagy. Van hatalmad felszabadítani bennünket minden megkötözöttségünkből. Kérünk rá, hogy úgy jussunk nagypéntek és húsvét ünnepére, hogy boldog örvendező szívvel vagyunk feléd és egymás felé. Cselekedj irgalmasan velünk, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket, és élünk, akkor holnap folytatjuk az előkészületet. Záró énekünk az 503. dicséret. Egy verset énekeljünk belőle, az első verset, 503.1. Már nyugosznak a hölgyek. Bocsánat.
áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszont.